Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az aréna mai vendégét, Enrózsa Erzsébetet, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanárát, Világgazdasági Intézet munkatársát, Közel-Kelet szakértőt. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Hát tovább éleződik a közel-keleti háborús helyzet a hétvégi Irán elleni amerikai-izraeli összehangolt légicsapások után. Válaszul Irán rakéta és dróncsapásokat indított több öbölbeli arab ország és Izrael ellen. Most legutóbb a riádi amerikai nagykövetséget érte támadás, és hát folyamatosan szólnak a szirénák, hát nem csak szerte Izraelben, hanem az öböl térségében is. Hát úgy tűnik, hogy nem egy néhány napos katonai akcióról van szó, amit még korábban Washington részéről hallani lehetett, hanem a jelek szerint egy több hetes, akár elhúzódó háborúról is a térségben. Donald Trump maga is azt mondta hétfő esti beszédében, hogy most jön még csak az új szakasz, és az igazi kemény lépések még most következnek. Minden eddiginél erősebb csapás Irán ellen, vagyis ez most azért korán sem hasonlítható a tavaly nyári úgynevezett 12 napos háborúhoz. Ez most valami más forgatókönyv szerint zajlik?
Igen, nagyon, nagyon úgy tűnik, hogy más forgatókönyv szerint zajlik. Ugye a tavalyi háborút Izrael kezdte, és abba egy több nap után csatlakozott be, szinte az utolsó pillanatban az Egyesült Államok, hogy utána szinte rögtön tűzszünetet hirdessen a megfelelő, ő általa elegendőnek ítélt csapás után tűzszünetet hirdessen. Na most azóta a világ igazából azt várja, a fél szeme azon volt rajta, hogy lesz-e újabb háború, vagy nem. Nagyon sok elemző azt várta, hogy még erre december vége előtt sor kerül. Erre most került sor. Sok minden szempontból más ez a mostani. Egyrészt itt rögtön az első pillanattól kezdve szinte, bár talán Izrael indította a támadásokat, de szinte rögtön csatlakozott az Egyesült Államok is. Illetve a másik, amit látunk, hogy Irán is folyamatosan támad, és hogy most nem az van, mint korábban, hogy na, elindítunk egy támadást, elindítunk egyet, hanem ahogy ön is mondta, szinte folyamatosan szólnak a szirénák. Míg az előző támadásban Irán az Izraelt támadta, most pedig igaz, hogy a szomszédos országokban, de ezért alapvetően mégiscsak olyan célpontokat választ, vagy az amerikai katonai támaszpontokat, vagy pedig olyan célpontokat, amelyek valamilyen amerikai érdekeltségben vannak. Ugye a mai hír volt a Riádban az amerikai nagykövetség megtámadása, illetve hát az elemzők most arra gondolnak, hogy Irán pontosan tudja, hogy ő nem nyerhet az Egyesült Államokkal szemben, éppen ezért olyan támadásokat próbál végrehajtani, amivel úgy győzi meg az Egyesült Államokat, hogy hagyja már abba, hogy olyan magasra tolja föl a költségeket, akár anyagi költségeket, akár emberi áldozati költségeket, akár fegyverekbeli költségeket, hogy Donald Trump azt mondja, hogy na itt már nem éri meg, és állítsuk le. És ehhez képest ugye Donald Trump, amit mond, hogy hát ez 4 hét, 5 hét, 6 hét, Isten tudja meddig, de valójában nagyon úgy tűnik, és a vélemények ebben teljesen egyezni látszanak, bármilyen oldalról jöjjenek, igazából attól fog függni, hogy meddig tart, hogy Donald Trump mikor gondolja azt, hogy na akkor most elég volt, teljesült, amit akartunk.
De ez a keményebb támadás, amit most kilátásba helyezett az amerikai elnök, ez akár jelenthet majd szárazföldi műveleteket is, mert több szakértő is utalt arra, hogy pusztán légicsapásokkal nem biztos, hogy térdre lehet kényszeríteni Iránt, de ugyanakkor meg egy szárazföldi művelet, azt tudjuk, hogy eddig a jelentések szerint 3 amerikai katona vesztette életét ebben a katonai műveletben. Hát egy szárazföldi művelet során vélhetően hát azért százával érkeznének
nem véletlen,
a koporsók
Iránból, Washingtonból. Hogy Donald Trump azt mondja a beszédében, azt mondta, hogy hát fel kell készülnünk arra, hogy halálos amerikai áldozatok is lesznek, a katonák között is, és hogy ők hősök lesznek, és a hősöknek kiáró tiszteletadással fogjuk őket.
Igen, csak azt gondolom, az amerikai közvélemény számára is már nagyon más üzenettel bír, amikor érkeznek ezek a koporsók repülőn.
Ez pontosan így van. ha jól hallottam, tehát tegnap Donald Trump azt mondta, hogy nem zárja ki azt, hogy szárazföldi csapatokat igen. bevetsenek. Őszintén szólva, nyilván nem akarok kételkedni Donald Trump mondandójába, de én azt gondolnám, hogy ennek olyan hatalmasak lennének a, még egyszer mondom, átfogó értelemben vett költségei, hogy én ezt nem tartom valószínűnek. Különösen nagyon furcsa lenne, és hát ezért támadják Trumpot Amerikán belül is nagyon sokan, akár még a saját Make America Great Again közösségén belül is, hogy de hát elnök úr, már a múltkor is, meg most is azzal kampányolt, mindig azt mondta, hogy nem viszem az országot egy elhúzódó költséges emberáldozatokat követelő háborúba.
Igen, akkor Venezuela ez most néhány héttel ezelőtt az egy egyszerűbb képlet volt,
Venezuela
ez most azért
egy
nehezebb.
Egészen más helyzet, mint Irán, ráadásul ugye szárazföldi műveletekhez, hát mennyi az annyi, tehát láttuk az iraki háborút, láttuk az afganisztáni háborút, Iránhoz sokkal több kellene, egyszerűen mert sokkal nagyobb a terület, mert mások a domborzati viszonyok, rengeteg oknál fogva, egy sokkal népesebb ország, 90-92 milliós népességgel, és hát legyünk őszinték, ha az országukat támadják, akkor az irániak odaállnak a hazájuk miatt, nem a rendszer miatt, a hazájuk miatt.
Ja, azzal kezdtük a mostani beszélgetést, hogy hát azért nagyon különbözik ez a mostani háború vagy katonai művelet a tavaly nyári 12 napos háborútól, de azért az okok és a szándékok nagyjából ugyanazok, olyan nukleáris kérdés, Irán rakéta képessége, ezek tavaly nyáron is napi renden voltak. Most ez még talán kiegészült az iráni rendszerváltás vagy rezsimváltás célkitűzésével is.
Ez azért érdekes, mert pont ezen gondolkoztam ma, egy másik beszélgetés kapcsán idéztem fel magamban azt, hogy hát azért az iráni rendszerváltás az évtizedek óta a napi renden van az Egyesült Államok fejében.
Tehát ez még 1979 óta?
Az volt az érdekes, hogy 79 februárjában volt a forradalom, és akkor ugye korábban, picit több mint egy évvel korábban a Shah, a karácsonyt és az új évet a Clinton házaspár a Shah vendégeként töltötte. Uh-huh. És akkor azt találták mondani, hogy hát a legfőbb szövetségesünk, a legjobb bástyánk a térségbe. Bocsánat, nem a Clinton, Carter házaspár, elnézést kérek a tévedésért.
Régen volt már.
Régen volt, 47 igen, évvel ezelőtt, igen. Igen, igen, igen. És utána jött a forradalom. És amikor a forradalom zajlott, akkor egy darabig az amerikai álláspont az volt, hogy hát akkor várjuk ki, mi történik, és majd az új vezetéssel akkor megyünk tovább. Ez azért gondolkoztasson el mindenkit, hogyha a mostani rendszerváltásban gondolkoznak, akkor mi és hogy lehetne. Ugyanis az történt, hogy még ugyanabban az évben, november 4-én forradalmi diákok egy csoportja elfoglalta a teheráni amerikai nagykövetséget, ami ugye nemzetközi joggal ellentétes, stb. Stb. Állítólag nemrégiben nyilvánosságra került források szerint maga Khomeini ajatollah is nem tetszését fejezte ki, tehát hogy nem tőle származott volna ez az ötlet, valószínűleg, de ez megtörtént, és az Egyesült Államok akkor szakított véglegesen Iránnal. Tehát a forradalomból eltelt egy fél év, azt várták, hogy, na de ez valóban egy olyan jelentőségű dolog volt, amire nem lehetett nem másként reagálni. És azóta bizony, tehát például Bush elnök felszólított, az idősebbik, ha jól emlékszem, Iránban rendszerváltásra volt, amikor az amerikai költségvetésben megjelent egy külön tételként 85 millió dollár iráni rendszerváltásra, akkor ez hol előkerült, hol lekerült, hol közelebb került, hol nem. Tehát ez nem egy új dolog. Na most, hogy mi még, ami a téma lehet? Itt van a nukleáris program. Hát talán sokan tudják, hogy az elmúlt héten kifejezetten sikerrel kecsegtető tárgyalások folytak, igen. Éppen a nukleáris kérdésben.
Több fordulós,
és Genfben pénteken délbe vagy délután azzal mentek haza a tárgyaló delegációk, úgy az amerikaiak, mint az irániak, és az ománi külügyminiszter, akiből szerintem konkrétan hülyét csináltak, és tőle kérek elnézést, de nem én voltam.
Ő volt a közvetítő, aki ugye? A közvetítő, mert ők nem ültek le
és bejelentették, hogy nagyon jól haladnak a tárgyalások, körvonalazottak most már az álláspontok, oké, és hétfőn, azaz tegnap, leülnek a műszaki szakemberek. Hát ugye nyilván nem mi állapodjunk meg a nukleáris kérdésnek a műszaki paramétereiről. Ez az egyik, és akkor erre följött másnap hajnalban a támadás. De ez még önmagában már furcsa, én nem is tudom elképzelni, hogy innentől kezdve mikor fog bárki elhinni bárkinek bármit a diplomáciában, és Iránnal ez másodszor történik meg, tulajdonképpen egy éven belül. De a másik pedig az, hogy talán arra emlékeznek sokan, hogy tavalyi háború, a 12 napos háború azzal ért véget, hogy Donald Trump megmondta a világnak, hogy az iráni nukleáris programot készpasszpusz. Megsemmisítettük, innentől kezdve el van intézve. Akkor miről tárgyaltak Genfben? És akkor most mit akarnak ezzel megint? A rakétaképesség az egy másik történet, nyilvánvalóan. Rakéta képesség feladásáról az irániak nem voltak hajlandók. Már Obamáék is próbálkoztak, hogy mind a három nagy kérdés, nukleáris rakéta és ez a bizonyos ellenállás frontja vagy tengelye, tárgyaljunk erről, de azután megállapodtak, hogy egy kérdésben megállapodunk, teljesítünk, bizalmat építünk, és majd lépünk tovább a következő kérdésre. Ez lett volna a 2015-ös atomalkúhoz elképzelt menetrend, és ez akkor úgy is tűnt, el is indult, teljesítés rendben volt minden. Abból ugye Donald Trump kiléptette az Egyesült Államokat, most pedig az volt, hogy jó, de hát akkor a rakétákról is beszéljünk. Na most a rakétákról nem létezik multilaterális nemzetközi szerződés, legalábbis olyan, ami ezeknek a komoly korlátozását mondaná ki. A térségből egy példát tudunk, az Irakkal kapcsolatban az 1991-es 687-es NSBT határozat, ami nem csak azt írja elő, hogy Irak szelelje a tömegpusztító fegyvereket és gyártást és nukleáris vegyi fegyver, biológiai fegyver, hanem a rakétáinak 150 kilométer lehet a hatótávolsága. Tehát van a térségben erre precedens, és gondoljunk bele, ha figyelembe vesszük azt, hogy Irán és Izrael között olyan 1500-1600 kilométer van, akkor egy 150 kilométeres korlátozás az azért nagyon sok bizalmat tudna építeni, illetve hát a béke irányába komoly lehetőség lenne, de még egyszer mondom, nincsen rakétakorlátozási megállapodás a világon sem, nemhogy itt ebben a térségben, és a térség számos országában vannak rakéták, nem csak Iránban, nem csak Izraelben. Az irániak maguk egy 2000 kilométeres hatótávolságos korlátozást tartottak fönn. Azt azért jól látjuk, hogy ezzel Izraelt kényelmesen el lehet érni. Izraelnek is vannak ilyen hatótávolságú, látjuk is, ugye tavaly is láttuk, most is. Sőt, hát Izraelnek, ha jól láttam, 4500 kilométer körül van a legnagyobb hatótávolságú rakétája. Izraelnek egy remek, és azt hiszem, hogy a világon egyedülálló légvédelmi rendszere van, több részből áll, ami különböző hatótávolságokra szól. Erről is szó lett volna, de ez se volt világos a tárgyalások folyamán, ugye mindig csak szivárogtak a hírek, hogy most akkor csak a nukleáris, vagy beszélünk a rakétákról, vagy nem, vagy ez is, vagy az is, vagy miről van pontosan szó. De nagyon úgy tűnt, hogy Genfben a nukleáris kérdés volt a napirenden, annál is inkább, mert hogy a Nemzetközi Atomenergia Ügynökségnek a vezetője, Rafael Grossi is jelen volt ezeken a tárgyalásokon.
Még visszatérve az iráni rendszer vagy rezsimváltás kérdésére, ugye a katonai műveletekről folyamatosan kapjuk a híreket, érkeznek a hírek. Arról kevesebbet tudni, hogy mi is történik most Iránon belül, hogyan élik meg mindezt az irániak. Az amerikai összegzés szerint 49 vezetőt likvidáltak, az iráni felső vezetői körből köztük a legfőbb vezetőt, Ali Khamenei ajatollahot, akit egyébként az amerikai elnök ugye a történelem egyik leggonoszabb emberének nevezett. Ugye nagy kérdés, hogy mi jön, vagy mi jöhet most Iránban, kikből áll most egyáltalán a politikai, katonai, vallási vezetés. Megint csak Donald Trumpot idézhetjük, ő úgy fogalmazott talán tegnap, vagy tegnap előtt a CBS-nek nyilatkozó, hogy ő pontosan tudja, ki vezeti most Iránt, de ezt nem árulja el. Mit tudhatunk erről?
Hát ez egy nagyon érdekes dolog. Ezt a nyilatkozatát nem hallottam Donald Trumpnak. Iránnak a 20. század eleje óta alkotmánya van, és az iszlám forradalom is érdekes módon, amikor az iszlám forradalom történt, és a monarchia véget ért, akkor nem szüntettek meg olyan, ha mondhatjuk így, európai típusú politikai modern intézményeket, mint az alkotmány. Ami ugye azért a térségben jóval később vert gyökeret, és jött be több országba, vagy a parlament intézményet, hanem csináltak egy új alkotmányt, amelyet 1980-ban népszavazásra is bocsátottak, és ez az alkotmány van, egyszer volt szerintem az azóta eltelt időben valamelyes alkotmánymódosítás, de nagyjából ez azóta tartja magát. Na most az alkotmány értelmében a legfőbb vezetőt egy 84 tagra emlékszem, de lehet, hogy közben 88-ra bővítették, tagú úgynevezett szakértők gyűlése választja, akiket viszont közvetlenül választ a nép. Tehát ez közvetlen választások, ezek vallási személyek, vallásilag megfelelő tudással és felhatalmazással rendelkező személyek, ők választják meg, hogy ki legyen a legfőbb vezető. Ez eddig ugye egyszer történt meg, amikor 89-ben Khomeini ajatollah meghalt, és akkor az jött ki, de már akkor is egy nagyon komoly, nagyon sokféle vélemény egyeztetése. Ebben a tanácsban sincs egyetlen vélemény, ez nem homogén, nagyon sokféle
Tehát vannak itt politikai, ideológiai nézetkülönbségek.
Igen, vannak szuperkonzervatívak, vannak konzervatívak, vannak akik azt mondják, hogy jó, de hát ezért valahogy mégiscsak haladnunk kéne a korral, vagy értelmezzük másként, és ugye mivel a síita iszlámnak az egyik jellemzője, hogy a hívőnek szüksége van egy jámbor csalhatatlan vallásban jártas személyre, akinek ezt a képességét egyébként tömegek fogadják el. Éppen ezért lehet itt is számtalan nézetkülönbség, tehát bőven lehet nézetkülönbség, és akkor megállapodnak valakiben, és akkor így lett Khamenei ajatolla. Na most is, ugye már évek óta napirenden volt ez a kérdés, hogy mi lesz akkor, hogyha Khameneivel valami történik, hiszen 86 éves volt, tehát ezért ez látható volt, hogy előbb-utóbb elhagyja a föld felszínét. Hát ugye ez most egy kicsit azért nagyon váratlanul ért mindenkit, ez a likvidálás, de ez a helyzet állt be. Úgyhogy most egyrészt a szakértők gyűlése nyilván ürésezik ezóta, ha sikerült őket hirtelen összerántani.
De felvetődött egyébként Ali Khamenei fia, utód, ez már róla is ellentmondó híradások érkeztek, mert először azt mondták, hogy igen, meghalt, aztán most mégis ezt megkérdőjelezték.
Ali Khamenei fia, ugye Mocstábat szokták említeni, ha jól tudom, van neki másik fia is, de Mocstába Khameneit szokták emlegetni, aki az apja irodájának volt a vezetője, és nagyon sokan azt mondták, hogyha valaki Khameneivel akar találkozni, akkor Mocstabán keresztül vezet az út. Egy olyan 2 éve, amikor Iránban jártam, azt hiszem, akkor volt egy nagy hír azokban a napokban, hogy néhány komoly vallási személyiség ajatollah Qomban elismerte, hogy Mocstaba is ajatollah, tehát hogy a legfelsőbb rangra lépett. Erről azért komoly vita volt, mert ezt nagyon sok más nem ismerte el, úgyhogy nem tudom, hogy mi lett a végeredmény. De olyan nagyon nem csodálkoztam, mert Khamenei is, amikor megválasztották a legfőbb vezetőnek, hát rögtön kérdés volt, hogy nem volt még meg neki az ajatollahi titulusa, rangja, támogatottsága, de hát ez nyilván pótolva lett elég hamarosan. Úgyhogy mostában a neve már régóta forog, de Khamenei maga egész életében küzdött az ellen, hogy apáról fiúra szálljon az öröklés. Ennek lehetett olyan oka, hogy magának Khomeininek is, a fia ugyan mártír halált halt, és ott van eltemetve a apja sírja mellett van, azt hiszem talán egy merényletben halt meg, ha jól tudom, ott van eltemetve az apja mellett. Igen ám, de vannak fiúnokák. És Hassan Khomeini, akiről egybehangzó vélemény, hogy ő az egyik legmagasabban képzett vallástudós, legalábbis amikor a szakértők gyűlésébe választották volna be, akkor volt erről újság, meg vita, meg minden. Hát van Khomeini unoka, sőt nem is egy van, hanem kettő. Nem tudom, hogy ő, és ő a reformerekhez húzna, vagy számítana, ha jól tudom, még mindig nincs benne a szakértők gyűlésében.
Ez erős lehet egyébként ez a reform, mert szárny Iránban, mert ugye arról is érkeztek hírek, hogy most van egy háromtagú vezető tanács, az élen
Masoud Pezeshkian elnökkel,
akit ugye a két évvel ezelőtt volt ugye az elnökválasztás, őt kifejezetten a reformer szárnyhoz, vagy a reform szárnyhoz sorolták.
Na most, ha visszanézünk az iráni az iráni iszlámköztársaság történetében, én ugye Khatemi elnökig tudok visszanézni, ő is úgymond reformer volt, utána jött Ahmadinejad, akit viszont ugye a radikálisan konzervatív, viharos kijelentéseiről ismert, állítólag ő is meghalt most a támadásokban. Igen. Tehát jött viszonylag reformerebb, után jött a konzervatív, utána csak Khatemi, Ahmadi, utána jött Rohani, aki ugyan turbános volt, tehát vallási személyiség volt, de ő is a reformerebbnek számított. Utána jött a helikopter balesetben lezuhant Raisi ajatollah, állítólag őt szánták volna Khamenei utódjának majd, de hát meghalt a balesetben, és valóban baleset után hirtelen ki kellett írni új választásokat, és akkor jött dr. Pezeshkian, aki megint csak inkább a mérsékeltekhez számít. Na most, hogyha azt figyelembe vesszük, hogy Iránban az elnökválasztás közvetlen választással történik, akkor azért elég jól látszik, hogy egy ide, egy oda, egy ide, egy oda, és általában azt lehetett eddig látni, hogy egy-egy elnök az két ciklust csinált egymás után. Viszont benne van az alkotmányban, hogy two consecutive terms, tehát két egymást követő ciklusra lehet valaki elnök, utána ki kell, hogy maradjon, aztán később esetleg próbálkozhat újra, Ahmadi próbálkozott is, de hát megmondták neki gyorsan, hogy ezt most felejts el. A másik, ami az alkotmányban benne van, tehát ez van a legfőbb vezető megválasztásáról. Egyébként ez a tanács vissza is hívhatja a legfőbb vezetőt, amit eddig nem tettek meg, de hát ez ugye az egész modellnek a presztízsét nagyon erőteljesen rongálta volna, hogyha vissza kell hívni egy ilyen vezetőt. A másik, ami benne van, pont ez, amit ön is említett, hogy ha a legfőbb vezető bármilyen oknál fogva korlátozva, vagy vissza van tartva, akkor háromtagú tanács, ugye egy triumvirátus mondhatnánk, és akkor az elnök, Pezeshkian, a legnagyobb igazságügyi méltóság, Ejei ajatollah, ő elég keményen konzervatív, ugye a legfőbb igazságügyi méltóságot mindig a legfőbb vezető nevezte ki közvetlenül, illetve a vallási, szenior vallási előjárók, személyiségek köréből, hogy őt kinevezte ki Arafi ajatollah, de ő is egy konzervatív, és elmondja minden forrás, hogy Khameneinek a szűk köréhez tartozott, Khamenei nagyon bízott benne, mindenféle egyre magasabb pozíciókat kapott, és ő talán az őrök tanácsának is, mintha a tagja lenne, ugye ez az a 12 tagú testület, akik törvényeket felügyelik, meg a választásoknál a jelölteket ellenőrzik.
De akkor ez a háromtagú vezetői tanács, ez csak addig van hivatalban, átmenetileg, amíg az új legfelsőbb vezetőt nem
találják
meg. Az
ugye nincsen, ha jól emlékszem, az alkotmányban nincs megmondva, hogy ez meddig tart ez az átmeneti időszak,
hát
de ennek nyilván rövidnek
hogy
kell
néhány napon belül, hát vagy lehet, hogy már most megvan, csak
igen,
még nem
is
hozták nyilvánosságra. De...
Most még annyit tennék hozzá, hogy amit nem tudunk, és ami lehet, hogy tavaly nyáron pedzegették ezt, Nekem az iráni kollégáim azt mondták, mert évek óta kérdezem, hogy ki lesz a következő Supreme Leader, legfőbb vezető, és azt szokták mondani, hogy egy nevez-e meg valakit Khamenei maga után, hogy ki legyen az utód, mert akkor az lesz. Na most tavaly nyáron voltak ilyen legykák, gondolom, hogy amikor tavaly nyáron is a 12 napos háború volt, és akkor ugye mondták, hogy Khameneit elvitték biztonságos helyre. Most azt mondják egyébként, hogy Khamenei nem volt hajlandó elhagyni a komplexumot, ahol él és dolgozik, hanem ő akkor a hajón, ő a kapitány és marad, nem tudom, hogy így volt-e. De tavaly nyáron voltak ilyen pletykák, hogy megnevezett valakit. De még egyszer mondom, nagyon furcsálná mindenki, ha ő megnevezte volna a saját fiát. Ha igen. A szakértők gyűlése nevezi meg, az egy másik dolog. Tehát vagy megnevez valakit, vagy pedig a szakértők gyűlése fog tárgyalással.
De ez nyilván rövidesen ki fog derülni. És beszéltünk már arról, hogy az okok és a háttérben meghúzódó szándékokban, vagy hát nem is annyira háttérben meghúzódó szándékokban, ott van a rendszer vagy rezsimváltás elérése Iránban. Mennyire lehet vajon egységes az iráni társadalom? Mennyire lehet valóban rendszer vagy rezsimváltó hangulat most az országban? Jó ideje tart Iránban az elégedetlenségi hullám. Ugye volt egy hosszas tüntetés sorozat, talán az most alább hagyott az elmúlt időszakban, de hát a múlt év végétől folyamatosan voltak tüntetések és tiltakozó akciók. Azok már eleve egyfajta rezsimváltó szándékot jeleztek, vagy erről egyáltalán nem lehetett akkor beszélni?
Hát nagyon sokan szerették volna, hogy rendszerváltásra kerüljön sor Iránban. Külföldről is ugye ment az üzengetés, láttuk Reza Pahlavit, a Shah fiát, vagy
ő
láttuk
most is előkerült egyébként.
Igen, láttuk a Mujahedine Halk, amit Iránban azt hiszem, hogy szinte teljes mértékben terrorszervezetként tartanak nyilván. Onnan is voltak üzengetések. Nagyon nehéz megítélni, mert hogy nem ezek voltak az első tüntetések Iránban, véletlenül nem is az utolsó. 2009-ben legalább már voltak nagy tüntetések, akkor amiatt, hogy vajon valóban Ahmadinejad nyerte az elnökválasztást, akkor voltak benzináremelés miatt, akkor voltak szárazság miatt, lehet, hogy talán egyszer itt is említettem, hogy szomjasak vagyunk, vízhiány, szárazság, akkor 2022-ben ugye úgy tűnt, hogy a kurd lány, aki meghalt fogvatartás közben, nagyon, nagyon csúnya körülmények között, vagy nagyon gyanús körülmények között, illetve hát most. Most pedig a gazdasági elégedetlenség miatt történtek vagy indultak a tüntetések.
Mert leértékelődött az iráni pénz, elszabadult igen, az infláció.
A most azt tudni kell, hogy sohasem csak egy ok miatt törnek ki. Tehát mindig sok ok van a háttérben, mindig van egy, ami tulajdonképpen az a jelszó, vagy az a zászlós dolog, ami mögé beállnak sokan. Itt most egyértelműen a gazdaság helyzete volt. De olyannyira ez volt, hogy 2024-ben, amikor Pezeskian elnök, akit már említettünk a szünet előtt, kampányolt az elnökválasztáson, az ő kampányának egy nagyon komoly pontja volt az, hogy a gazdaság megreformálása legyen. Hát erre azért nem nagyon került sor. És ugye nagyon könnyű azt mondani, hogy de hát rengeteg szankció sújtja Iránt, ami így is van egyébként, tehát ez teljesen igaz, de hát azért ott a gazdaság szerkezeti átalakításával is lenne elég sok feladat, ami elég világos, tehát maguk az irániak is tudják, és azután jönnek ezek az egyéb mellékes, csak érdekességként mondom, hogy az iráni pénzből, a riálból egy 10 évvel ezelőtt már 6-0-át le kellett vágni, de még így is maradtak nullák, most megint volt szó arról, hogy esetleg további nullákat levágni, hát amiből nullákat kell levágni, azért az elég komoly dolog. Nagyon sok, emlékszem talán itt egy korábbi műsorban említettem is, hogy 79-ben $1 az 70 riál volt, most, amikor a tüntetése, bocsánat, kezdődtek, akkor 1,5 millió riál volt, de előző nyáron a háborúkor 800-850 ezer riál volt, tehát hogy tényleg hatalmas ingadozás, és ugye a gazdasági szféra, amely mindig nagyon fontos az iráni politikai történésekben, nem tud alkalmazkodni. Nem tud alkalmazkodni a mozgó árfolyamokhoz, ekkora kilengések.
Beszélhetünk arról, hogy Iránban már tömeges az elszegényedés, és ez is hozzájárult a tiltakozó akciókhoz?
Határozottan olyan hírek jönnek, hogy elsősorban a középosztály elszegényedése nagyon nagy mértékű. Voltak olyan számok, hogy a társadalom 70%-a már a szegénységi küszöb közelében, vagy akár az alá csúszott, és ugye ez azért is nagyon nehéz, mert amikor rendszerváltást várnánk, akkor az pont éppen a középosztály lehetne az aktív részese annak, aki ezt végre tudja hajtani.
De voltak egyébként arra utaló jelek, hogy ennek a rendszerváltó hangulatnak, vagy érzékelhető hangulatváltásnak vannak szervezeti formái is? Tehát
nem.
Beszélhetünk Iránban mondjuk szervezet, vagy akár illegalitásban működő ellenzékről, politikai ellenzékről?
Hát ez az, hogy nem. Tehát Iránban törvényileg, alkotmányilag tilosak a pártok, tehát nincsenek pártok.
Ami illegalitásban nem jel... sincsenek.
Illegalitásban sincsenek. Nagyon sokan haragszanak a rendszerre, tehát nekem nincs kétségem, hogy amikor kivonultak az utcára a tüntetők, azt egyénileg maguk is úgy gondolták, de azután, amikor tavaly jött a 12 napos háború, akkor ugyanezek az emberek azt mondták, hogy elhalasztjuk a haragunkat a rendszerrel szemben. A másik meg az, hogy már akkor is a tüntetések, de azután maga a háború. Tehát egyrészt vannak azok, és most is lehetett látni örömködőket az utcán, hogy jaj, de jó, akkor most jön a háború, és akkor most minden megváltozik. De ugyanakkor megjelentek a rendszer mellett tüntetők, hiszen gondoljunk bele, hogy ki az, aki meg tud engem védeni egy idegen ország támadása ellen, ki az, aki hatalomban van, és a hadseregnek parancsot tud adni. És ugyanakkor volt egy másik nagyon komoly csoport, éppen a tüntetők, éppen a rendszerre haragudók között, akik meg azt mondták, hogy na de ezt a radikalizálódást én nem akarom, és hazamegyek. És ugye emlékezetes, hogy december 28-án elindult tüntetések, január 8-ig békések voltak. Maga a rendszer is azt mondta, hogy igen, legitimek az aggodalmak, legitimek a gondok, tárgyaljunk, beszéljünk. Tüntetni legitim, felkelni törvényellenes. És aztán jött, hogy terroristák, aztán jött, hogy a külső erők, és nehéz volt nem azt mondani, hogy nincsen külső beavatkozás ezekbe a tüntetésekbe, amikor például izraeli vezető politikusok és a Mossad vezetői álltak ki, és azt mondták, hogy mi ott vagyunk közöttetek, és veletek vagyunk, vagy akár a mostani támadás, de a tavalyi háború kapcsán is elég sok kérdőjel volt a médiában, ami megjelent, hogy vajon hogyan lehetett tudni, hogy ki hol van éppen, hogy esetleg beépített ügynökök, vagy beépült ügynökök. Na most ezzel én azért nagyon óvatosan bánnék, mert hiszen a védekező részéről a legkönnyebb másra hárítani, és ilyen dolgokra hárítani, de még egyszer mondom, amikor nyilvános bejelentések és beszédek vannak erről, hogy de az ügynökeink ott vannak veletek, akkor azért ezt elég nehéz cáfolni.
Az nehezítheti ezt a lehetséges rezsimváltást, vagy rendszerváltást, hogy hát úgymond a szabadság üzenetét azért mégiscsak az amerikaiak, és mellékágon meg az izraeliek hozzák el? Hát azért éveken keresztül a hivatalos teheráni kommunikációban a mindenkori amerikai elnök, Amerika, meg így most Donald Trump, az egyenlő volt a sátánnal.
Igen, de cserébe meg George W. Bush a gonosz tengelyének nevezte azt az Iránt, 2002-es újévi beszédében, amely Irán a 2001-es afganisztáni háború során azt mondta, hogy én ugyan nem avatkozom be ebbe, de ha amerikai katonák bajba kerülnek Afganisztánba a mi határunk közelébe, segítünk őket kimenteni. Amikor az Afganisztánba a háború után szállítandó segélyeket iráni gépek is vitték, és ott amerikai katonáknak adták át az amerikai katonák által megszállt támaszpontokon. Azért az nagyon, nagyon, hát hogy mondjam, pofonként érte akkor az iráni vezetést, hogy miközben mi konstruktívak voltunk, nem avatkoztunk be, fölajánlottuk, ha bajba jutás van, és akkor minket az elnök a gonosz tengelyének nevezte. Tehát igen, a nagy sátán, a kis sátán Izrael, tehát azt ugye nem gondolja senki, hogy amikor az Egyesült Államok folyamatos bombázást hajt végre, akkor őt most felszabadítóként fogja a lakosság túlnyomó része, mert még egyszer mondom, biztos vannak olyanok, akik úgy gondolják, hogy na most akkor eljött a szabadság, ez már Irakban se vált.
Tehát nem nagyon idején. Lehet tábor a Amerikával rokon szembezőknek, hát mondjuk különösen akkor, amikor mondjuk jönnek hírek arról, hogy 160 iráni diáklány halt meg egy lányiskolát ért bombatámadásban.
Amíg a támadások zajlanak, én attól tartok, hogy addig olyan iráni politikus sem léphet elő, aki nyíltan felvállalhatná, hogy tárgyal az Egyesült Államokkal, még egyszer mondom, amíg a támadások zajlanak. De hát az nyilvánvalóan előbb-utóbb el fog következni, hogy meg kell, hogy állapodjanak valamilyen módon. Egyelőre most az iráni politikusok, ugye Ali Larijanit emlegetik, aki most ennek a bizonyos legfelsőbb nemzetbiztonsági tanácsnak a vezetője. A források elmondják, hogy az utóbbi hetekben Hamenei egyre több feladatot engedett át neki, hogy ő hajtsa végre. Ő egy nagyon-nagyon ismert politikus, ráadásul egy nagyon ismert családból jön, tehát a testvére volt ez a legfőbb igazságügyi méltóság is, tehát őt mindenki ismeri, ő volt a parlament elnöke, mindenféle pozíciókat töltött be, és ő azt mondta, hogy most nem tárgyalunk. Nem tárgyalunk, tehát azután a külügyminiszter Abbas Araghchi mondott olyat egy nappal ezelőtt talán, hogy hajlandók vagyunk tárgyalni, ha abba hagyják a támadásokat, amit én azért legitim dolognak gondolok civilként és a civil társadalom felől.
Hát, nagyon ellentmondó hírek jönnek egyébként a tárgyalások esélyéről, vagy a tárgyalási lehetőségekről. Már talán a második napon érkezett olyan jelzés Teheránból, hogy tárgyalnának, vagy leülnének tárgyalni. Aztán Donald Trump talán éppen tegnap azt mondta, hogy ez már elkésett, már késő tárgyalni, és most már Teherán is egyre határozottabban elutasítja a tárgyalások lehetőségét.
Még egyszer mondom, amíg potyognak a civilek fejére a bombák, és egyre több a civil áldozat, addig elég nehéz lenne bárki politikusnak azt felvállalni,
tehát hogy most bármiféle diplomáciai közvetítésnek nem nagyon van esélye.
Na jó, de ki fog hinni az Egyesült Államoknak azok után? Az irániak eleve is nagy gyanakvással néztek az Egyesült Államokra, a politikai körök. Hamenei minden egyes alkalommal elmondta, amikor az atomalkú megszületett, és mindenki eufóriában volt, Barack Obamától kezdve az akkori iráni elnökig, Hamenei akkor is elmondta, hogy oké, rendben, de én nem bízom az amerikaiakba. Na most másodszor történik az meg, ugye tavaly, hogy tárgyalások jól haladnak, erre beindul a támadás. Most megint tárgyalások, és az amerikai tárgyalók is azt mondják. És akkor utólag Donald Trump azt mondja a világnak, hogy de hát ez már hetekkel ezelőtt egyeztetve volt Izraellel, sőt a dátum is ki volt.
Hát valószínűleg ez hetek most óta akkor, előkészített.
De most akkor ezek után,
hogy... A hírek szerint a CIA már hetek óta követte, hogy hol lehet Ali Hamenei-nek a pontos elérési.
De most akkor hogy higgyen bárki abban, hogy leülhet tárgyalni az Egyesült Államokkal, és akkor az a megállapodás az úgy lesz. Tehát ez egy borzasztóan... Én azt gondolom, hogy ez diplomáciailag és a nemzetközi kapcsolatokban eleve egy nagyon-nagyon nehéz dolgot vetett föl, aminek szerintem óriási kihatása lesz Irántól függetlenül is sokfelé. De hát egyébként Irán közvetlen szomszédságában is rengeteg a kérdőjel, ugye, hogy vajon az Egyesült Államok jön-e megvédeni minket, a szövetségeseit, ugye a szaudiak például simán kérdezhetik 2019-ben, amikor őket támadás érte, akkor azt gondolták, hogy jön az Egyesült Államok megvédeni őket, de az Egyesült Államok nem jött, és éppen Donald Trump bejelentette, hogy ja, hát leállítottam a támadást egy fél órával azelőtt, hogy elindult volna.
Az egyébként, hogy a térség arab államai ellen is indított támadást Irán, tehát olyan államok ellen is, amelyek korábban próbáltak közvetíteni az Egyesült Államok és Irán között, és ellenezték is az amerikai katonai beavatkozást. Hát most ugye Katar, Kuwait, Irak, Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek is sorra érintettek lettek a háborús konfliktusban. Ez mit hozhat a térségben? Hogyan rajzolhatják itt a viszonyokat?
Én azt gondolom, és itt ugye meglátjuk, hogy hova fog fejlődni a helyzet. Én még mindig inkább úgy látnám, hogy Irán ezen országok területén levő amerikai érdekeltségeket támadott, illetve olyan érdekeltségek, és azután ez ment tovább arra, ugye, mert hát tagadhatatlan, hát ezen országoknak a repterei, a Dohában, Abu Dhabiban, Dubajban, vagy akár olyan szállodák, ahol egyébként amerikai katonákat is szoktak elszállásolni. Tehát tagadhatatlan, hogy Irán most már ezen országoknak a területén levő, és már nem csak az amerikai, hanem ott is saját érdekek, azért még mindig úgy gondolnám, hogy próbálnak lehetőleg nem civil lakosságot találni, de ezt majd meglátjuk.
Hát ez óhatatlan, mondjuk, amikor egy szállodát Dubajban, egy szállodát ért támadás, ott nehéz elkerülni.
Óhatatlan, igen, hogy... de hát a lányiskolát is ugye ön említette, tehát hogy mi az óhatatlan, meg mi a véletlen, és mi a plusz
tragédia.
Igen,
csak az egy különösen megrázó
az volt. Külön, igen. Azt gondolom, hogy, és ezt mondják szakértők, tehát, hogy talán ezt említettük is, hogy úgy felvinni a költségeket, igen, az amerikaiak, igen, számára, már pedig az öbölben mi az, ami hát, hogy mondjam, nagyon nehezen vehető. Ugye egyrészt ezt mindenki elmondja, hogy ezek az országok, ez a KB a béke szigete, magyar csatornák is sorba kapcsolják be az ott élő magyarokat, akik ott bizniszelnek, vagy ott élnek, lakást kiadnak, stb. Tehát egy biztonságos dolog volt, nyilván rengeteg gazdasági érdek volt ott, most nem az olajról beszélek, de ha csak abba gondolunk, hogy ezek a repterek, hát ezért mondjuk a Dubajban megforduló turisták egy jelentős része Dubajba megy, de egy másik jelentős része ott száll át, ha megy.
Doha meg Dubaj, ez a két nagy átszálló.
Doha, Dubaj, ez a két nagy átszálló reptér. Na most, ha ezeknen leáll a forgalom, és ezek hát a helyi légitársaságok, az óriási veszteség. Ugyanúgy a turizmusban is óriási veszteség, és ugyanúgy a megbízhatóságban, ugye a tőke nem szereti a bizonytalanságot, tehát elvonul onnan, kimegy onnan. Úgyhogy ezek egyelőre beláthatatlan veszteségeket jelentenek. Most akkor, amikor az öbölbeli arab államok előre megmondták, hogy a mi területünkről, a nálunk levő bázisokról sem támadhatja az Egyesült Államok Iránt, ők azt gondolták, hogy na most akkor ezzel ők védve vannak. De úgy tűnik, hogy egy bizonyos határ után nem tudnak kimaradni ebből a konfliktusból, részben Irán miatt, részben meg nem Irán miatt, hanem mert Iránt olyan támadás éri, amire így tud válaszolni. Emellett ugye Izraelt is folyamatosan támadja, de közben Izrael is megindított egy műveletet, szárazföldi műveletet is Libanon ellen, elfoglalt megint a libanoni határ mentén területeket, ki kellett üríteni megint libanoni falvak lakosságát, több ezer embert. Szíriában is ugye feszegeti Izrael a helyzetet, és próbál területet foglalni, illetve a drúzoknak önállóságot, ott viszont már Törökországgal ütközik, és amikor Naftali Bennett korábban átmeneti időszakra Izrael miniszterelnöke nyilatkozott pont tegnap, és azt mondta, hogy már nem Irán a fenyegetés Törökország, Izrael számára, hanem Törökország, és Törökország, Törökország, és ne felejtsük el, Törökország NATO tagállam. Tehát azért ez nem ugyanaz a történet. Tehát visszatérve az öbölbeli országokra, ők most egy borzasztó nehéz helyzetben vannak, mert ha csatlakoznak az Egyesült Államokhoz, Irán még többet tud rájuk kilőni, ők is tudnak Iránra lőni, oké, tehát ez kölcsönbe esik, de Ezzel ahhoz járulnak hozzá, hogy tulajdonképpen Izraelnek ezt a regionális hegemon szerepét, amire Izrael törekszik, ezt fogják megerősíteni, ezt pedig ők nem akarják. Ne felejtsük el, hogy 2,5 éve zajlik a gázai háború, és ezt a térségben mindenki nagyon rossz néven veszi, Izrael respektje a térségben nagyon-nagyon mélyen bezuhant, senki nem akarja a támogatását adni ehhez, ráadásul az ő számukra is fenyegetést jelentene az amúgy is katonailag legerősebb állama a térségnek, ami Izrael. És akkor mondom, még ott van ez a török-izraeli szembenállás is.
Magára az izraeli-amerikai katonai akcióra, vagy eleve arra, hogy meggyilkolták a legfelső vezetőt, Ali Khameneit, milyen reakció várható a világ síta muzulmánjai részéről, és mindennek nyomán vélhetően számolni kell esetleg a terrorfenyegetettség erősödésével? Egyáltalán mit lehet most tudni a síta terrorszervezetekről? Hol tevékenykednek? Nyilván elsősorban a Hezbollahra kell gondolni, és hát megint csak egyfajta proxy háborúra.
Hát igen, ugye a Hezbollahhal az a probléma, hogy a Hezbollah miközben terrorcselekményekben is, katonai cselekményekben is igen aktívan vett részt az elmúlt évtizedekben megalakulásától kezdve. A közben ő azért bent szokott ülni a libanoni parlamentben, bent szokott néha ülni a libanoni kormányban. Tehát ő nem, hogy mondjam, nem olyan egyszerű azt mondani, hogy terrorszervezet, miközben való igaz, hogy van ilyen, vagy volt, vagy van ilyen tevékenysége. Igen ám, de a Hezbollahnak a pozíciói a libanoni társadalmon belül is jelentősen meggyengültek az utóbbi években. Na most ez a háborús helyzet, ki tudja megvédeni őket, ugye pont arról volt szó, és egyébként magyar részvétel is lett volna abban, hogy a libanoni állami hadsereget megerősíteni, és a Hezbollahot lefegyverezni. Ez nem tudom hol tart, de tavaly Szijjártó Péter külügyminiszter úr járt a Libanonban, és pont magyar támogatást ajánlott föl a libanoni központi hadsereg megerősítéséhez. Na most síta közösségek ugye Irakban vannak nyilvánvalóan, ott ugye Irán mellett ott van talán a legnagyobb arányú síta népesség, 60-65%, ott vannak a síta legszentebb helyek, a 12 imámból egy rejtőzködik, úgyhogy nincs sírja, a 8. imám van Iránban eltemetve, úgyhogy maradt 10, a többi 10-nek a sírja Irakban van, ami a síta zarándoklatoknak a célpontja.
Egyébként ami, ezek az ideológiai vallási ellentétek is felerősödhetnek, hát Irán úgymond egy síta sziget a szunita arab országok gyűrűjében.
Igen, de ebben a pillanatban az Egyesült Államok támadja, és Izrael.
Ez átrajzolja
és
azért.
És azt gondolom, hogy ebben a pillanatban ez mást jelent. Ami engem meglepett, tényleg meglepett, hogy Pakisztánban, ahol szintén él jelentős síta közösség, csak erről már nem szoktunk tudni, legalábbis az én horizontomon éppen túl van Pakisztán, de most kommunikáltam is Pakisztánba ismerősökkel, tehát, hogy Pakisztánban a síták nagyon felhördültek Khamenei likvidálására, és a szunniták is. És akkor eszembe jutott, hogy tavaly, amikor Izrael éppen a Hezbollah vezetőségében és az ottani ajatollahot, Hassan Nasrallahot, aki katonai vezető volt és vallási vezető, sose felejtsük el, hogy és vallási vezető, Khameneinél is ez van, hogy és vallási vezető, amikor őt likvidálták, akkor Libanonban is, a libanoni szunniták is fel voltak háborodva, hogy ez már mégiscsak. Na most ez látszott egy-két nap, most ezekben a napokban Pakisztánban, hogy nem csak a síták vonultak utcára, hanem a szunniták is. Egy része. Na most, ami biztos, hogy számoljuk le a 40 napot, és 40 nap múlva lehet, hogy újra itt fogunk ülni és beszélgetni, vagy valaki mással. Ugye a gyász 40 nap múlva, tehát a 40 napos gyász, amikor legalábbis hát tömegtüntetésekre minden bizonnyal sor fog kerülni, és azt is látjuk most is a médiában, vagy képsorokon, amikor bizony Iránban sokan zokognak férfiak, és ugye az iszlámban egy férfi nyugodtan sírhat, nem nálunk ugye furcsa, ha egy férfi sír, de zokogó férfiak és nők az utcán, hogy Khamenei halálhírét, amikor meghallották. Tehát borzasztóan nehéz azt felmérni Iránon belül, hogy most visszatérjünk ide, hogy vajon mekkora a társadalomnak az a része, aki váltaná a rendszert, vagy új vezetést akarna, nyilván a fiatalok köréből többen, de ott se biztos, hogy mindenki, illetve mekkora a társadalomnak az a része, aki azt mondja, hogy csak legyen már nyugalom végre, ne lőjenek, tavaly is lőttek, most is lőttek, hogy csak valami nyugalom legyen, tehát nem tudjuk.
Hát lehet, hogy 40 napig, de lehet, hogy még továbbra is téma lesz az iráni helyzet a következő napokban mindenképpen. Köszönöm szépen a beszélgetést, köszönöm, hogy eljött hozzánk. Az elmúlt órában Endrózsa Erzsébet, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára, a Világgazdasági Intézet munkatársa, Közel-Kelet szakértő volt a vendégünk itt az Arénában. A műsor elkészítésében Illis László felelős szerkesztő és Erdei Tamás főszerkesztő vett részt, én pedig Kocsonya Zoltán voltam. Köszönöm, hogy velünk tartottak.